Szent Lecke az apostolok cselekedeteiből, apostoli munkája mellett Pál megdolgozik megélhetéséért. Második apostoli körútja alkalmával Pál elhagyta Atént és Korintusba érkezett. Itt találkozott egy Aquilas nevű pontuszi származású zsidóval, aki nemrég érkezett Itáliából feleségével, Priscillával, mert Claudius császár elrendelte, hogy minden zsidónak el kell hagyni a Rómát. Pál hozzájuk költözött, náluk maradt, és velük együtt dolgozott, mivel ugyanazt a mesterséget űzte. Sátorkészítők voltak ugyanis. Minden szombaton felszólalt a zsinagógában, és igyekezett meggyőzni a zsidókat, meg a görögöket Jézusról. Amikor pedig Szilás és Timóteus megérkezett Macedóniából, Pál egészen az ige hirdetésnek szentelte magát. Bizonyítékokat tárt a zsidók elé, hogy Jézus a Messiás. De azok ellene mondtak és gyalázkodtak. Erre Pál ruháját rázva így kiáltott: a saját fejetekre szálljon véretek. Én ártatlan vagyok, mostantól fogva a pogányokhoz fordulok. Ott hagyta őket, és egy Ticius Justus nevű istenfélő ember házába szállt meg, akinek lakása a zsinagóga szomszédságában állt. Crispus, a zsinagóga előjárója azonban hitt az Úrban egész háza népével együtt, és sok korintusi is megtért és megkeresztelkedett azok közül, akik hallgatták őt. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen.
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: még egy kis idő, és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és viszont láttok engem, mert az Atyához megyek. Tanítványai erre így tanakodtak: mit akar mondani ezzel, még egy kis idő, és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és viszont láttok engem, és hogy az Atyához megyek? Mit jelent az, hogy még egy kis idő? Nem értjük, mit beszél. Jézus észrevette, hogy kérdezni akarják, így szólt tehát hozzájuk: azon tanakodtok, hogy azt mondtam, még egy kis idő, és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és viszont láttok engem. Bizony-bizony mondom nektek, sírni fogtak és jajgatni, a világ pedig örül. Szomorkodni fogtok, de szomorúságotok örömre fordul. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek! A most hallott Szent Lecke Szent Pál korintusi működésének rövid összegzése. Mondhatnánk, hogy szinte csak tőmondatokban szól erről a hosszú és a későbbiekben még igen sok gondot okozó evangelizálásról. Hiszen az apostol leveleiből, amiket Korintusba írt, kiderül, hogy nem volt teljesen felhőtlen az itt végzett munkálkodása. Ha csak Szent Lukács összegzését nézzük, azt mondhatjuk, hogy röviden és rejtve arról is beszél, hogyan lett Szent Pál apostol profi ige hirdető. Itt nem a hozzáértésére vonatkoztatjuk a professzionizmust, hanem a szó mai értelmében véve. Az addig csak munka mellett tanító és evangelizáló apostol itt egy idő után már teljesen a tanításnak szenteli minden idejét, vagyis nem a kétkezi munkájából, hanem az ige hirdetésből él meg. Hogy ez számára mennyi keserűséget okozott a későbbiekben, és ezért mennyi támadás és megszólás érte, azt a két levele igazolja. Szent Lukács azonban ilyen anomáliákat nem említ. A leírás szerint kezdetben a sátorkészítő mesterségből tartotta el magát, talán még a közvetlen munkatársait is. Ebben nagy segítségére volt Aquila, a Rómából menekült mesterember, aki itt Korintusban telepedett le. Ez kényszerű költözködés volt számára, mert Krisztus után 49-ben Claudius császár kiűzte Rómából a zsidókat. Ez a rendelet úgy látszik, nem a vallásra, hanem a származásra vonatkozott. Aquila ekkor már a feleségvel együtt keresztény volt, de rájuk is vonatkozott a császári rendelkezés. Ezek szerint ekkor még egyáltalán nem különböztették meg a pogány hatóságok a zsidó és a keresztény vallásgyakorlatot. Szent Pál és az egyház szempontjából ez mindenképpen segítette az evangélium terjedését. Rómából kiűzték ugyan őket, de egy másik nagyváros, Korintus megtérését ezzel előmozdították. A gondviselés fölhasználja az emberi oktalanság tetteit is. Szent Pál így kétszeresen is munkatársakra talált ebben a sokszínű, nagy népességű kikötővárosban. Együtt dolgozhattak a megélhetésért, és együtt munkálkodhattak az ige hirdetésben is. Majd később, amikor Efezusba költözik Aquila, akkor lesz világos, mennyire elkötelezett volt az evangélium mellett, hiszen ő téríti meg, teszi igazán keresztényé a nagyszerű ige hirdetőt, Apollót. De nyilván már most is nem csak a kétkezi munkában dolgozott együtt az apostollal, hanem az ige hirdetés és a hittérítés munkájában is. Az ige hirdetés pedig jelentős eredményeket mutat. Éppen ezért az apostol felhagy a sátorszövéssel, hogy minél több időt szentelhessen a növekvő számú hívőnek és az oktatásuknak. Amint hallottuk, amikor Szilás és Timóteus megérkezett Macedóniából, Pál egészen az ige hirdetésnek szentelte magát. Valami rendkívüli újításnak nevezhető az apostolnak ez a lépése, hogy felhagy a kétkezi munkával. Egyáltalán nem. Ha az Úr Jézus viselkedését és elveit nézzük, pontosan az ellenkezőjét látjuk. Az úgy ugyanis attól kezdve, hogy megkezdte a nyilvános működését, nem követelte, de elfogadta a jószívű tanítványok segítségét. Nem olvasunk olyasmiről, hogy tanító működése során hazajárt volna csomagért édesanyjához, vagy segítségért, hogy megélhessen. Az, amit a maga helyzetéről mondott, szinte figyelmeztetően, amikor valaki a követésére jelentkezett, a mindennapi megélhetésére is vonatkozott. A rókának odoja van, az égmadarának fészke, de az emberfiának nincs hová lehajtsa a fejét. Ez nyilván nem jelent fizikai hajléktalanságot, de nincs telenséged biztosan. Feltételezhető, hogy hol itt, hol ott meghívták, és örömmel látták őt vendégül, míg végül egy külön kis csapat is követte őt. Egyébként erre jellemző az, amit három evangelista is följegyez. Kafarnam Péter házába megy, és az apostol anyósát betegen találja. Megérintette a kezét, mire elhagyta a láz, fölkelt és szolgált neki. Hasonlóan történhetett más gyógyítások alkalmával is, vagy éppen az ige hirdetések helyén. De az is valószínű, hogy édesanyja is gondoskodott róla bizonyos mértékig, hiszen az evangelista följegyzi, hogy édesanyja, sőt a rokonai is fölkeresték őt. És bár a rokonságban voltak, akik komolyan vették a róla szóló rágalmakat, hogy eszét veszítette volna, mégis többen hittek benne. Ezt teszi valószínűvé az, hogy még az apostolok között is van olyan, akit az Úr testvérének mondanak. Ugyanakkor Szent Lukács név szerint is megemlít néhány asszonyt az Úr Jézus kíséretéből. Őket gonosz lelkektől és betegségekből gyógyította meg, akik vagyonukból gondoskodtak róla. Még érdekesebb, hogy az Úr Jézus nem csak elfogadta a gondoskodást azoktól, akikkel jót tett, hanem elfként szögezte le, hogy megérdemli a munkás az ellátást. Ezért, amikor tanítani küldte apostolait, majd a tanítványokat lelkükre köti. Ha valahol befogadnak titeket egy házba, maradjatok ott, amíg tovább nem mentek. A tanítványoknál pedig még ki is emeli, ne járjatok házról házra. Ha betértek egy városba, és ott befogadnak titeket, egyétek, amit elétek tesznek. Tehát nem engedi, hogy koldusnak nézzék őket, akik megélhetésért házalnak, mert az evangéliumnak megvan a maga méltósága, és ezért ezt a tanítónak is meg kell mutatnia. Mivel az emberekért fáradozik, nem csak elfogadhatja, hanem meg is érdemli a gondoskodást. Visszatérve Szent Pál korintusi működéséhez, nagyon valószínű, hogy előre érdeklődött a helyi körülményekről, vagy olyan híre lehetett a városnak, hogy kezdetben úgy döntött, a munkájából fog megélni, és nem az evangéliumból. Ebben volt Akvilával való megismerkedése segítségére. Ám az igehirdetés eredményessége az egyre növekvő hívősereg miatt hagyott fel a kétkezi munkával. A későbbiek során is előfordult, hogy a hívek ajándékaiból élt meg. Ez különösen Filippiben volt így, illetve a későbbiekben éppen a filippiek adományaival. Korintusban azonban mindenképpen a Szentlélektől sugall döntés volt a munka vállalása. Ez kiderül a két levélből, amit a Szentírásban találunk. Azt nem lehet egészen biztosan kideríteni, hogy mi volt az oka annak, hogy többen elfordultak az apostoltól távozása után. Az viszont biztos, hogy olyan vádakkal is illették, ami éppen az anyagiakra vonatkozott, hamisan láttatva az ő viselkedését. Nem véletlenül írja első levelének elején, elhatároztam, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról a megfeszítetről. A levél közepén pedig már védekezően beszél arról, hogy elvárhatta volna a hívek segítségét, de ő mégsem ezt tette. Az Úr is úgy rendelte, mondja, idézi Jézus Krisztus kijelentését, hogy az evangélium hirdetői az evangéliumból éljenek. Én azonban mindebből mit sem élveztem. Meg is indokolja ezt a döntését, bár mindenkitől független voltam, mindenkinek szolgájává lettem, hogy minél többet megnyerjek. És pontosan ez vezette akkor is, amikor felhagyott a munkával, és mindenkinek és minél jobban rendelkezésére állt. A levél szavait azonban nem értették meg, vagy nem akarták megérteni azok, akik megvádolták őt. Ezért a második levelében még nyíltabban visszatér erre a vádra. Talán hibáztam azzal, amikor megaláztam magamat, hogy fölmagasztaljalak titeket, mivel Isten evangéliumát ingyen hirdettem köztetek. Furcsa a vád, mert az ember azt várná, hogy éppen fordítva azzal támadják őt, milyen kapzsi és mohó, mert elfogadja a hívek adományait. Itt azonban az ellenkezője történik, az ingyenesség miatt méltatlankodnak ellene. Talán sértőnek találták, vagy lenézésnek minősítették, mintha ők nem tudnák eltartani az ige hirdetőt. Egy ilyen nagy kereskedővárosban még ez is elképzelhető. De az is lehet, hogy csak valami mesterségesen kitalált kifogást volt ez az apostol ellen néhány sértődött hívő részéről. Valójában az igazi okot nem tudjuk. Arra mindenképpen jó ez az eset, hogy végig gondoljuk az egyház anyagi viszonyát. Ha valóban Krisztust akarja megjeleníteni az emberek között, akkor nem választhat mást, mint a szegénységet, ami nem jelent nincstelenséget. Az Isten iránti szeretet egyik megnyilvánulása éppen az Isten tisztelet és a környezetének pompája. Ez tehát így egyáltalán nem fényűzés. Nagy tévedésben vannak és súlyosan hazug az olyan érvelés, hogy amíg szegények vannak, az egyházak nem lehetnek kincsei, művészi értékei. Az egyszerűséget és a szegénységet sokkal inkább az egyes egyházaknak kell fölmutatniuk és egyháziaknak a maguk életvitelével. A templom tehát legyen ékes, a plébánia pedig egyszerű és praktikus. Ami pedig a papok megélhetését illeti, nem üthet el nagyon azoknak a híveknek a helyzetétől, akiknek a körében él, és akiknek a lelki vezetése a gondjára van bízva. A tisztes, de nem fényűző megélhetésről a hívek kötelessége gondoskodni. Viszont ebben is érvényesíteni kell azt az elvet, amit Szent Pál hangoztat az éhező jeruzsálemieknek tartott gyűjtés kapcsán. Erről ugyancsak a korintusiaknak írta. Ha készséges az akarat, jótékonysága attól függ, amilyen van, és nem attól, amilyen nincs. Nem úgy, hogy másoknak megszabadítsunk a nyomorúságtól, ti meg bajba jussatok. Ezért szervezi úgy a püspök manapság, hogy a gazdagabb egyházközségek adományaiból juttat a szegényebb plébániáknak, akár a pap megélhetését segítve, akár a plébánia és az istentisztelet javára. A jelen körülményeket tekintve úgy gondolom, a gondviselés bölcs intézkedése, hogy egyháznak nem kell gazdálkodnia és profittal bajlódnia. A pénz mindig békétlenség és önzés, irigység forrása lehet. Azt azonban a hívőknek is tudniuk kell, hogy maguk tartják fönn az egyházközséget a lelkiek érdekében, vagyis magukért van az egyházközség. Amen.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. A Loretói Litániát imádkozzuk.